Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Két vendég a stúdióban, Lávin Gusztáv, Focus Ventures vállalati portfóliókezelési igazgató és Medvecki Péter társtulajdonos, Eco Konzervipari Kft. És Szatmári Konzervgyár. A beszélgetés munkacíme pedig lehetne a tőkebefektetés lényege, fontossága, lehetőségei. Ahogy én olvastam, hogy én beszélgettem az urakkal, ez egy nagyon jó alappéldája lehet a tőkebefektetés, mint megoldás kezelésének. Kezdjük talán Medvecki Péterrel. Két gyárról van szó, ugye? Egyfelül az Eco Konzervipari Kft., másfelől pedig a Szatmári Konzervgyárról. Milyen volt a cégek helyzete 20-21 környékén? Milyen problémák feszítették önöket? És milyen megoldásra jutottak végül itt ebben a körben, erről fogunk majd beszélgetni.
A Szatmári Konzerv és az Eco Konzervgyár nekünk úgy került fókuszba, hogy szerettünk volna a tulajdonostársammal együtt körülbelül egy 20 év vállalati aktív alkalmazotti lét után igazi vállalkozásba kezdeni, és nézegettük azokat a projekteket, hogy hol az, ahol nekünk a hozzáadott értékünk a legtöbb tud lenni, és így találtunk arra a két konzervgyárra, amelyik egyébként a magyar élelmiszeripar szempontjából viszonylag jelentős befektetésnek számított. Én azt gondolom, hogy amikor megnéztük a konzervgyárakat, akkor azt láttuk, hogy mind a két konzervgyárat a 60-as, 70-es években hozták létre, és ezek a nyomok azóta is rajta voltak.
Ez volt az aranykor, de azóta sok minden változott. Ugye?
Sok minden változott, a tulajdonosoknak a szemléletmódja nem nagyon változott, és ez érezhető volt a gyárakon. Gyakorlatilag nem voltak modern controlling szemlélet, nem volt az értékesítés, csak a régi módon működtek, nem foglalkoztak az ő kialakított márkáikkal. Szóval úgy éreztük, hogy nagyon sok olyan javítási lehetőség van, amiben a mi tudásunk, a mi múltunk, a mi gyakorlatunk hozzáadott értéket tud teremteni.
Ez ráadásul két különálló gyár.
Abban a pillanatban, amikor mi megvettük őket, akkor két különálló gyár volt. Ha elég messze megyünk az időbe, akkor amikor megalakult, akkor viszont egy volt. Tehát a Szatmári Konzervgyár, ő akkor még egy tyukodi leányvállalataként, vagy ilyen gyár üzemeként működött a nyíregyházi konzervgyárnak.
Tehát voltak egyben, voltak külön, és most újra egy kézbe kerültek, tulajdonképpen lehet így fogalmazni. Ugye egy irányítás alá kerültek.
Így van, ez pontos. Teljesen pontos, hogy fogalmaztam.
Jó, ráadásul ezek generációváltó cégek voltak?
Igen, abban az értelemben igen, ugye egyrészt a működési modell szempontjából is generációváltó cégek voltak, másrészt igen, a tulajdonosok is, mind a két gyárnak a tulajdonosa a 70 pluszos korosztályból származott akkor, amikor mi találkoztunk velük. Én azt gondolom, hogy dinamikus és fiatalos tulajdonosok voltak, de azért a szemléletmód szempontjából a generációváltás az egy hangsúlyos fogalom itt ebben az esetben.
És az utódás nem volt megoldott akkor ezek szerint?
Nem volt megoldott. Azt hiszem ez a legpontosabb, nem mennék én most itt a részletekbe, de úgy ítéltük meg mi is, és a volt tulajdonosok is, hogy a legjobb az az lesz, hogyha egy új tulajdonos folytatja.
A cégek milyen anyagi állapotban voltak, és milyen vízió volt önök előtt?
A konzervipar talán egy kicsi kitekintés, hogy ugye úgy működik, hogy amikor nyáron a főszezonban nőnek a növények, és akkor elérhető a nyersanyag, nagyjából májustól októberig, akkor kell előállítani mindent. Viszont októbertől, amíg a boltokban majd el fog fogyni, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül finanszírozni kell ezt az előállított terméket, tehát tőke oldalról önmagában és finanszírozás oldalról egy nagyon nehéz iparágról van szó. Ezt magánszemély tulajdonosok mellett olyan szinten menedzselni, hogy nem mondhassuk, hogy nehéz volt az anyagi helyzetük, önmagába is, és rettetesen nehéz. Ezek a nyomok, ezek látszottak a gyárakon akkor is, amikor mi megnéztük őket.
És mi volt a vízió?
Azt gondoltuk első lépésben, azért egy ilyen több ütemet képzeltünk el. Az első lépés az az volt, hogy amit rövid távon, egyszerűen egy modern szemléletmóddal, egy vállalat üzemeltetésének a gyakorlatával ki lehet javítani, megmérünk valamit, ami nem úgy működik, kijavítjuk, felveszünk új kapcsolatokat, elkezdünk modern marketinget csinálni, energiahatékonyságot javítunk. Tehát azokhoz, amihez hogy módszeres munka kell, és nem egy őrült nagy tudás, azokat akartuk először összehozni. Nyilván a kapacitás kihasználás az egy nagyon fontos történet volt. Ezek olyan klasszikus vállalat, javítás, restruktúrálós módszerek, amihez nem kell nagyon nagy ötlet, és ezt követően a következő lépésbe pedig el akartunk indulni, aminek egyébként nem a végén vagyunk, hanem inkább a közepén, azokkal a dolgokkal, ahol a a hozzáadott érték növelés egy picikét dinamikusabb, egy nagyon egyszerű példát mondok, nem csak sima zöldségfeldolgozásról van szó, hogy egy borsó bekerüljön a dobozba, hanem készítsünk salátákat, készítsünk leveseket, egy borsópörköltet, krémleves. Tehát
hozzáadott értéket.
Tehát hozzáadott értéket lehessen ezzel növelni, ami a magyar gazdaságban amúgy is fontos, és nekünk ez egy következő lépcső. A másik pedig, hogy a hulladék hasznosításban a rengeteg zöld hulladékkal, a zöldítéssel önmagában is, mint pénzt, mint pedig többlettermékeket tudunk találni, ez is egy nagyon-nagyon fontos irány, amivel mennénk.
Jó, tehát a vízió az kézenfekvő volt, az alaphelyzet adott, miben volt segítségre szükség, vagy miféle megoldásokban gondolkoztak, mert előbb-utóbb eljutunk 2021-ig és a Focus Venturesig.
Én annyit azért hozzátennék, hogy említettem is, hogy mi folyamatosan a tulajdonos társammal alkalmazotti munkaviszonyból éltünk. Ez azt is jelenti, én most nem a szegény embernek a sztoriát szeretném előadni, hiszen multiknál voltunk menedzserek, tehát tisztességes jövedelmet tettünk, de azért annyit nem tudtunk összegyűjteni, hogy mi önállóan saját forrásból vegyük meg ezeket a gyárakat. És itt volt az a nagy kérdés, hogy van-e olyan partner, akit magunk mellé tudunk úgy állítani, hogy azt, ami nekünk kell, azt így ki tudja úgy egészíteni, hogy ezeket a, hát hívjuk víziónak, álmainkat, gondolatainkat meg tudjuk valósítani. És akkor indultunk el abba a keresgélésbe egy pici előnnyel, azzal, hogy a tulajdonostársam amúgy a tőkealapokban viszonylag tájékozott volt, hiszen ő éveken keresztül dolgozott tőkebefektetéseken, tehát egy jó rálátásunk volt a piacra, hogy milyen elérhető források voltak.
A módszert már látták, csak a tőke kellett.
Így van, azt kellett megtalálni, hogy ki az, akinek a portfóliójába ez illeszkedik, ki az, aki mellénk tud állni. És így indultunk el egy keresésbe, a High Ventures az egyike volt amúgy azoknak a partnereknek, akik szóba jöhettek. Hát annyit azért előjáróba ad, mondjak el, hogy örülünk annak, hogy így döntöttünk.
Hát igen, most már legalább három éve együtt dolgoznak. High Ventures, Focus Ventures, ezt érdemes akkor elmagyarázni, ugye? Lávin Gusztáv, vállalati portfólió kezelési igazgató.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Azt kell tudni, hogy a High Ventures 2017-ben indult el, mint kockázati tőkebefektető, a startup finanszírozásban volt nagyon erős és nagyon aktív, és 2019-ben döntött úgy a menedzsment, hogy életvállalkozásoknak is próbáljunk meg tőkebefektetéseket, finanszírozási lehetőségeket nyújtani, és akkor pont a generációváltással indultunk el, hogy olyan KKV-kat kerestünk, illetve olyan befektetési partnereket kerestünk, akik egyébként generációváltó cégeket vásárolnának meg, ezzel is segíteni azt, hogy ezek a cégek tovább tudjanak működni, vagy akár azban, hogy magyar kézben maradhassanak. 2022 végén, amikor már felépült a vállalati portfólió is, megalakult a Nemzeti Tőkeholding, akkor utána jött meg az a gondolat egyébként a holdingon belül, hogy mi lenne, hogyha a vállalati üzletágat leválasztanánk a High Ventures startup portfóliójáról, és akkor a High Ventures megmaradna, mint egy startup kompetencia center, és akkor a vállalati üzletág pedig átkerült az idei elején a Focus Ventures alapkezelő.
Az életvállalkozások.
Így van. Így van.
Egy visszapicit Medvecki Péterhez. Azért az első, hogyha én vásárolnék valamit, akkor azt gondolnám, és egyébként van valamennyi tőkém, hogy hát egy banki finanszírozás az megoldás lehet. Tehát lehet ez is egy opció, vagy lehetett volna egy opció.
Mindenképpen szóba került a banki finanszírozás, és itt egy picit azért csak hadd arra, hogy mind a kettőnknek elég erős pénzügyi háttere van, és azért ezt viszonylag az elején tanuljuk az iskolába, hogy nem lehet mindent a hitelre bízni. Ugye ahogy említettem, magára a működéshez is nagyon sok hitelre van szükség, hiszen nagyon nagy mennyiségű árut kell finanszíroznunk. Azt gondoltuk, hogy a hiteleket, a hitelkapacitást tartsuk meg arra, hogy az menjen, és ne a kivásárlás pillanatával terheljük már meg olyan szinten a céget, amelyik utána nem teszi lehetővé, hogy a fejlesztésre vegyünk fel hiteleket, vagy a működés finanszírozására. Ennek ellenére egyébként az ECO esetében a Magyar Fejlesztési Banktól a tőke mellett egy akvizíciós hitelt is felvettünk, de az egész csomag szempontjából azért azok a szempontok nagyon jelentősek voltak, amit az előbb mondtam.
Nem, és akkor eljutottak a fókuszig, ugye?
Eljutottunk a fókuszig. Ahogy említettem, azért több lehetőséget megnéztünk, és az, hogy mi volt a választásnak a szempontja, itt azért egy akvizícióban az időhorizont az mindig számít, hogy mennyi idő alatt lehet végigmenni. Nem titok, hogy abban az időben is voltak egyébként ugyanilyen forrásból más alapkezelők is, akik ajánlottak együttműködést, de a Focus Ventures volt, vagy az akkori High Ventures volt az, aki a folyamatot is egyébként olyan profin és olyan tempóba vitte végig, hogy tudott velünk jönni. Ezt őszinte megmondom, hogy ez egy nagyon fontos szempont.
A rugalmasság, gyorsaság.
A gyorsaság és a rugalmasság ebben a dologban.
Ugyanakkor meg nagyon komoly vizsgálatnak kell alávetni, ugye, ilyenkor egy tulajdonost vagy egy céget, hogy ebbe érdemes-e, nem érdemes, milyen futamidőre, mennyit, tehát ezeket ugyanúgy végig kell pörgetni nyilván.
Abszolút, sőt, ugye egy tőkebefektetésnél, ugye, hogy egy picit visszakanyarodjak, ugye a tőkének a szerepe, azt mindig a tulajdonosok hosszú távra bocsátják a vállalkozások rendelkezésére. Úgyhogy itt két szempont van, a hosszú táv, a másik pedig, hogy tulajdonosként tesszük be ezt a pénzt. És innentől kezdve, hogy én ezt tulajdonosként beteszem, a bankok ugyanúgy kezelnek bennünket, mint egyébként a két befektetési partnert, akik egyébként a saját pénzüket kockáztatják, míg én magamra egyébként finanszírozóként tekintek, de éppen ezért az én pénzemet alá kell rendeljem a banki hiteleknek, úgyhogy nekünk a banki hitelek utánig el kell látnunk, és éppen ezért meg kell néznünk, mind jogilag átvilágítjuk ezeket a cégeket, ugyanúgy én azt gondolom, hogy a Péterék is megteszik ezt, hogy egy olyan céget vásároljanak, amiből csontvázak kevésbé fognak kiesni. Pénzügyileg át kell világítanunk ezeket a cégeket, hogy az az üzleti terv, amit nekünk bemutatnak, az egyébként biztos, hogy életképes-e a piacot megnézni, versenytársakat megnézni, azok a volumenek, eredmények, ezek tarthatóak lesznek-e hosszú távon. És akkor, hogyha ezekre mind igen a válasz, akkor tudunk mi befektetni.
A megerősödött tőke szerkezet mellett még mit tud hozzátenni a Focus Ventures?
Ugye azt kell látni, mi úgy definiáljuk magunkat, hogy passzív pénzügyi befektetők vagyunk, mi nem kívánunk beleszólni.
Tehát az operatív vezetésben
nem. Az operatív vezetésben egyáltalán nem. Mi nem értünk a kukorica konzerv készítéshez, mi ahhoz értünk, hogy fektessünk be jól. És egy tőkebefektetésnek azok az előnyei, ahogy mondtam, ez egy türelmes pénz. Minket nem kell feltétlenül évente akár kamatot fizetni, akár a tőkét törleszteni, minket a futamidő végén akár egy összegben vissza lehet vásárolni. A bankok szeretnek minket, mert azáltal, hogy mi tőkét adunk, a vállalkozásoknak a pénzügyi mutatói javulnak, hiszen az eladósodottsága csökken, hiszen az a pénz, amit mi adunk, az a saját tőkében jelenik meg. A harmadik egyébként pedig ugye mi nem terheljük a biztosítékokat, szóval az, hogy mi egy nagyobb összeggel beszállunk, akkor hozzánk nem kell egy annak megfelelő értékű ingatlant behozni jelzálókhoz, mint egy hitel felvételekor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a három dolog, ami miatt egyébként egy tőke egy ilyen finanszírozási mixben jó helyen van. És akkor mi lehet a mi hozzáadott értékünk? Nem szólunk bele a működésbe, de azért van egy-két dolog, amiben ugye minket is meg kell győzni, hogy azt meg lehessen valósítani. Legyen ez akár egy nagyobb volumenű beruházás, kapacitásbővítés, egy hitelfelvétel, ami én azt gondolom, hogy annyiban segíti a új tulajdonosoknak, meg a cégvezetőknek a működését, hogy még jobban átgondolják, hogy biztos szükségem van-e arra
egy
a gépre.
Egy külső szem, egy hideg fej, ugye? Ez nyilván
pontosan. És a mi érdekünk az a nap végén ugyanaz lesz, hogy ez a cég ez növekedjen, még eredményesebb legyen, még hatékonyabb legyen, úgyhogy mi mindenben támogatjuk a partnereinket. És a működésben meg azt kell látni, hogy mi havonta egyszer leülünk a céggel, átbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban, milyen terveik vannak, és akkor tényleg egy kiszámítható, előre gondolkodó partner próbálunk lenni, illetve értelemszerűen azért a saját kapcsolatrendszerünkkel, a többi portfólió cégben látott dinamikákkal, best practice-ekkel azért tudjuk őket támogatni, amennyiben erre szükség van.
Most a tőkebefektetésről, mint megoldásról beszélgetünk, és azért ez nem annyira szokásos megoldás, még talán nem annyira hagyományos megoldás. Azért voltak félelmek, vagy aggályok ettől a fajta megoldástól?
Hát ez természetes, hiszen azért az emberekben benne van az, hogyha csak én vagyok a tulajdonos, akkor csak én vagyok a tulajdonos, ugye? És azért itt azért lesz egy partner, és egy partner, aki azért komoly pénzzel itt van, és amikor elindul
és ugyan nem kopogtat minden hónapban a hátamon, de minden hónapban azért mégiscsak leülünk vele, és...
Így is van, és ráadásul amikor ugye a házasság van, akkor még nem lehet pontosan tudni előre, így most már azért évek távlatában kicsit könnyebb visszanézni, de azért induláskor én nem mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy lesz majd ez az egész történet, és ugyanakkor, ahogy Guszti is mondta, tehát különböző szempontok vannak, amikor választunk egy tőke alapnál, mi azért úgy voltunk, hogy mi tudtuk, hogy ezt mi akarjuk csinálni. Tehát tudtuk azt, hogy a tőke alaptól mi alapvetően tőkét szeretnénk kérni. És ugye, amikor a különböző piacon elérhető ilyen tőkebefektetéseket néztük, voltak ugye olyanok, akik inkább szakmai befektetők, akik ők akarják megmondani, hogy hogy csinálják.
Hogy kell a borsót az üvegbe szorítani.
Az, ami nem szívesen dolgoztunk volna együtt.
Mert önök azt is tudták.
Mert mi ezt is tudtuk, illetőleg a kollégák azért ott elég jól tudták ezt. Van a másik megoldás, akik ugye csak arra fókuszálnak ilyen pénzügyi befektetőként, hogy hogy lehet a leggyorsabban és nagyon nagy pénzt keresni ezen tőke alapként is. Nem biztos, hogy ezt mi szerettük volna, hiszen itt azért alapvetően a mi víziunk az volt, hogy ezt mi fogjuk megcsinálni, és nem másoknak akarjuk odaadni. És ebből a szempontból a High Venturesnek az ajánlata az nagyon vonzó volt, hiszen itt volt egy kimenet, amiben azt láttuk, hogy a végén mi leszünk a tulajdonosok, amit mi csinálunk, azokat magunknak csináljuk, és nem más fogja elvinni. Tehát azért ez önmagában egy ígéretes volt, az pedig, hogy akkor az együttműködés az hogy zajlott, én ezeket azt gondolom, hogy utólag nagyon igazolja azt, hogy azok a pici félelmeink, amik voltak, hogy akkor majd itt, akkor mindig a nyakunkon lesznek, mindig kérdeznek, nem úgy fog tetszeni, magyarázkodni kell, meglehetősen olajozottan mennek. Ezt meg kell erősítenem.
Itt nekem még az jutott eszembe, hogy itt a aggályok és azoknak a kezelése, hogy ez ragadt meg nekem az Eco Konzervipari Kft-be való befektetésünk, az első négy befektetésünk egyike volt, és a term sheet, ami tartalmazza a szerződéses feltételeket, a Péterék voltak azok, akik most nem nagy számot mondok, vagy nagy számot mondok, de nem túlzok, nettó 10 órán keresztül, 3 napon keresztül, 3-szor, több mint 3 órába mondatonként mentünk végig, és nem azért, mert nem értették, vagy jogilag nem értették, hanem azt meg akarták érteni, hogy egyébként mi azt miért kérjük, miért úgy kérjük. És ez egy nagyon fontos volt, hogy ezekben a tárgyalásokban mindkét fél egy win-win típusú megállapodást szeretett volna, érteni azt, hogy nekem miért fontos, mi az a kockázat, amit én látok abba, mi az a kockázat, amit ő lát abba, vagy mi az a kockázat, amit ő lát abba, hogyha én azt kérem tőle. És akkor én azt gondolom, hogy ezeket nagyon jól végig tudtuk beszélni. Nem is kellett mindent beleépítsünk egyébként a szerződésekbe, de született egy olyan gentleman agreement, ami alapján is működünk, hogy lehet, hogy nem tudjuk, hogy azt az egy mondatot lehet értelmezni sokféleképpen, hogyha nagyon rossz hiszeműek akarunk lenni. De ott mi megbeszéltük, hogy mi mikor fogunk ott lépni, nekünk az miért fontos, és csak akkor fontos. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez volt a leginkább mindkét oldalról az, ami a bizalmat növelte, hogy fogunk tudni együtt dolgozni, hogy már ott az elején nem az volt, hogy csak aláírtunk egy szerződést, és akkor majd utólag azon veszekszünk, hogy én ezt értettem, ő meg azt értette, hanem tényleg végigbeszéltük egyesével, és biztosak lehettünk abba, hogy mit várhatunk a partnerünktől.
Ezt nem is tudtam, hogy ez az elsők között volt a fókusznál ez a cég, mert ez így most már jól magyarázza azt, hogy vissza tudnak tekinteni 3 évre, tehát látjuk, hogy a házasság 3 év az hogy működik, de ez talán jó tanulópénz is volt, akkor kvázi példaértékű lehet a többi, mert nyilván nem 4, meg 5, meg 10 ilyen cég van az önök körében, nyilván ez erre is jó volt.
Hát abszolút, most már 40 befektetésünk, közel 50 milliárd forint értékbe, az idei évben elindítottuk a kifektetési alapunkat, hogyha akár a Eco Konzervipari Kft. Szeretne, akár itt a régióban, akár Közép-Ázsiában egy új gyárat létrehozni, akkor ehhez is tudunk finanszírozást biztosítani, úgyhogy gőzerővel dolgozunk, és megyünk tovább.
Azért gondoltam a vízióra, hogy azért az egyre tágabb horizontokon mozog. Csak egy dolog, amit nekem közben beakadt, ugye azt mondták az urak, hogy a tőke befektetése jutó hozamok a befektetés időtartam alatt nem kell, hogy kifizetésre kerüljenek, tehát akár a végén egy összegben lehet a számlát rendezni, ha mondhatom ilyen egyszerűen. Ez jó, mert akkor egyrészt nem kopogtatják a hátam minden hónapban, másfelől pedig akkor fejlesztése is több juthatára, vagy akár automatizációra, robotizációra. Ez is egy szempont lehet.
Abszolút egy szempont, és ugye mindannyian úgy gondolkodtunk, mind a High Ventures is, mind azért mi is, hogy ha sikerül megcsinálni ezeket, amit elképzeltünk, nyilván akkor fog a cég értéke növekedni, és akkor tudjuk odaadni ezeket a hozamokat. Ez egy óriási előny egy hitelből finanszírozott akvizícióhoz képest, ahol a bank ugye minden negyed év vagy hónap végén be fog kopogni, elviszi azt az ő részét, és ez az, ami nem maradhat benne a cégbe. Tehát mi gyakorlatilag úgy tudjuk visszaforgatni a megtermelt pénzt, hogy majd amikor eljön az elválásunk pillanata, addigra már nagyon sokat dolgozott a cégnek, tényleg a leghasznosabb dolgokra tudtuk fordítani, és az irányba állított, és már egy nyereségesebb, jó jövedelmező cégből tudjuk majd utólag ezeket fizetni.
Ez már csak egy jó borsó szezon kellett idén, nem? Ha volt,
néhány
nem
jó
tudom.
Borsó szezon azért kell hozzá, ezt őszintén így mondom. Egyébként a borsó szezon az az idei évben egészen jó volt. Talán az volt a növények közül júniusban az utolsó, amelyik ami ebben az évben ilyen nagyon szépen jól teljesített, igen.
2022 végén, amikor már felépült a vállalati portfólió is, megalakult a Nemzeti Tőkeholding, akkor utána jött meg az a gondolat egyébként a holdingon belül, hogy mi lenne, hogyha a vállalati üzletágat leválasztanánk a High Ventures startup portfóliójáról, és akkor a High Ventures megmaradna, mint egy startup kompetenciacenter, és akkor a vállalati üzletág pedig átkerült az idei év elején a Focus Ventures alapkezelésre.
Az érett vállalkozásokhoz.
Így van.